születlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot, jelentette ki a magyar miniszterelnök az első patrióta nagygyűlésen Budapesten. Olyan uniót akarunk, amely a szuverén nemzetek közössége, mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy hatalmas erők mozdultak meg Európában a patrióta magyar kormány ellen. Ennek ellenére április 12-én a kormánypártok megnyerik a választást. A kormányfő azt is mondta, a brüsszeli liberális globális elit kudarcai nyilvánvalóak, gazdasági csőd, zuhanó ipar, a Green Deal totális kudarca, a migrációs helyzet visszacsinálhatatlan és az energiaválság, sorolta. A magyaroknak április 12-én találkozójuk van a történelemmel, jelentette ki Marine Le Pen. Az új Európa már formálódik, és néhány héten belül a magyarok teszik le az első alapkövét, mondta a francia nemzeti tömörülés parlamenti frakció vezetője. Köszönet Orbán Viktornak és Magyarországnak azért a fáradhatatlan diplomáciai munkáért, amelyet a béke eléréséért folytatnak nap mint nap, mondta Matteo Salvini. Köszönet azért is, hogy ellenállnak annak a többségi erőnek, amely miatt jelenleg háborúba sodródik Európa. Legyen béke, tette hozzá az olasz kormányfőhelyettes. Budapest a legjobb hely arra, hogy a szabadságról beszéljünk, mert a magyarok egy olyan országban élnek, amely külföldi erők támadás alatt áll, ezért sok sikert kívánok a Fidesznek a választáson, jelentette ki Matteo Salvini, amikor a Szípek Hungary 2026 rendezvény keretében bemutatták a könyvét. A magyar választás nem csupán politikáról szól, hanem a stabilitásról, a megtapasztalásról és a bizonyosságról, mondta a cseh miniszterelnök. Orbán Viktor pontosan ezeket a tulajdonságokat testesíti meg, hívta fel a figyelmet Andrej Babis, aki videóüzenetet küldött. A kormányfő értékelése szerint egyértelműnek tűnik, hogy a Tisza párt tudtával és érdekében hallgatták le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Orbán Viktor a Facebook oldalán súlyosnak nevezte, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatják egy másik ország hatóságainak, titkosszolgálatainak közbejöttével, felhasználva a magyar újságírókat. A miniszterelnök előzőleg megosztotta a Mandiner külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével. Lehallgatták Szijjártó Pétert, a Szállak a Tiszás Orbán Anitáig vezetnek című cikkét, és közöltem, utasította az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja ki az ügyet. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól azon sajtóértesülésekkel kapcsolatban, amelyek szerint érzékeny uniós egyeztetések részletei juthattak el Oroszországhoz. A brüsszeli testület tájékoztatóján hangsúlyozták, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Az Európai Unió korlátozza a bizalmas adatok körét, amelyeket Magyarország is megismerhet, továbbá az érzékeny tárgyalásokon is kizárják a magyarokat, az EU-s vezetők inkább kisebb csoportokban egyeztetnek, írta meg előzőleg a Politico. A brüsszeli lap a Washington Post értesülését követően írt mindenről, miszerint Szijjártó Péter rendszeresen tájékoztatta Szergej Lavrovot, az orosz külügyminisztérium vezetőjét a brüsszeli történésekről. Ha az újságírók és a titkosszolgálatok tudnák, hányszor kértek eddig segítséget a külföldi miniszterek, hogy hozzam össze őket valakivel, ami szerintem természetes, mert 11,5 éve vagyok pozícióban, reagált a tárcavezető. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump bejegyzése szerint az elmúlt 2 napban nagyon jó termékeny párbeszéd zajlott az Amerikai Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti ellenségeskedés teljes megoldásáról. Jelentős nemzetközi hadgyakorlat kezdődött a román haditengerészet szervezésében a Fekete-tengeren és a Duna torkolat vidékén. A Sea Shield gyakorlatban 13 NATO tagállam vesz részt. Már nyomtatják az április 12-i országgyűlési választás szavazólapjait a budapesti A1 biztonsági nyomda Halom utcai telephelyén. A géptermekben és csomagoló csarnokokban tartott sajtóbejáráson ott volt Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke is. A kormány döntése értelmében 2027-28-ban megújul az országos rabbi képző zsidó egyetem, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook oldalán. Több mint 13,5 milliárd forintot szánnak erre, tudatta Bóka János. A hazai erdőgazdálkodás aktívan reagál a klímaváltozás kihívásaira, közölt az erdőkért felelős helyettes államtitkár. Móc András az Erdészeti Klímaadaptációs Fórumon elmondta, a változás új helyzetet teremtett, az eddig megszokott gyakorlatok felülvizsgálatra szorulnak, ebben pedig az erdész szakmának élen kell járnia. Végül az időjárásról. Kisüt majd a nap, de sok fátyol és gomoly felhő lesz előttünk. Zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. A mai műsorban Kuklay Antal kanonok nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvas fel Dobos Katalin színművésznő. Összeállításunk második részét hallják.
Szenvedése előtt Jézus a hegyen elváltozott tanítványai előtt. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, hogy a világon semmiféle kelmefestő sem tudná fehérebbé tenni. Jézus fehér köntösén átragyogott a lelkéből sugárzó mennyei fény. A földi fehérség helyet cserélt az égivel. 2 kő csobban a tóvizében. A hullámok gyűrűzve közelednek, és átjárják egymást. Virágok bókolnak a szélben, majd csendben pergetik szirmukat. A szeretet alkímiája a pillanat lepergő homok szemeit a lélek kincstárának aranyává változtatja. A múló élmény múlhatatlan emlékké válik, az idő találkozik, és helyet cserél az örökké valósággal. Thank you. modern tömeggyilkosoknak nem véres a kezük. Dr. Mengele mindig kifogástalan öltözékben állt a hírhet rámpán. A gázkamra tetején is fehér köpenyes férfi dobta be a halálos tablettákat. Az atombomba ledobása előtti éjszaka az elnök a Bibliát olvasgatta. A tömeggyilkosok társadalma kényes a látszatra. Legyen mindig jól öltözött, legyen mindig vidám, legyen mindig a köztudatban. Aki a tömeggyilkosoknak ellenáll, ne a ruháját cserélje fel. A mester tanítványainak újra gyermekké kell lenniük. Okosnak, mint a kígyó, és szelídnek, mint a galamb. Csak így győzhetik le a gonoszt. Jézus távozóban értük imádkozott az atyához. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. A mi világunkban a szeretet napja nem az extatikus örömfényét sugározza, hanem a részvét mélyvörösét. Megelőzve csillagunkat, ezt a sárga törpét, mely idővel vörös óriás lesz, ha majd anyagát szétsugározva kitágul, mint egy beteg tüdő, és vörösre hűl. Mert itt a földön édes testvér a szeretet és a szenvedés. A latin grammatikusok felfigyeltek a főnévi igenév különös természetére. Amint az elnevezése infinitivus mutatja, a magyarral ellentétben nem emelték ki névszói, főnévi jellegét, hanem cselekvést jelentő szónak, igének tekintették, amely azonban még félkész, befejezetlen, infinitus, még nem született meg, nem lépett be a létbe, csupán lehetőség, arisztotelészi értelemben vett potencia, képesség, hogy a mód, idő, szám és személyragok hozzáfűzésével, konnyugálásával befejezetté váljék, megszülessék. Az ember is különös fajta a teremtmények között. A természet nem határozta meg, nem definiálta, mint ösztöneik által az állatokat. Meghagyta befejezetlennek, infinitusnak, szabadnak, jóra és rosszra nyitottnak. Az ember lehetőség, zárt ajtó kezünkben a kulcsa, és tárt kapu, ha becsapódik, kinyithatatlan. Síralomházban ülő elítélt, és megmenthető öngyilkos. Világra hozható magzat, és elásható újszülött. Befejezetlen ige, infinitivus. Miért engedi meg Isten a bűnt? Miért teremtett poklot? Miért választja az ember a valóság helyett a látszatot? Miért foszthatja meg önmagát örökre a boldogságtól? Aquinói Szent Tamás szerint, mert a teremtmények változatossága, változékonysága szebbé teszi a világot. Valóban így lenne. A mozgó univerzumnak nincs fizikai középpontja, csak eszmei. Az ember, akiben a fejlődő anyag önmagára eszmél. Úgy tűnt, az emberi agy az a fix pont, ahonnan ki lehet fordítani sarkaiból a világot. Számba venni, leírni, meghatározni, megfejteni, átalakítani és irányítani. Azonban az érzékelhetetlen és megmérhetetlen biokémiai és pszichikai folyamatok tengeréből felmerülő, s mérhetetlen és érzékelhetetlen kozmikus folyamatok tengerében elmerülő tudat még saját létezéséről sem képes bizonyosságot szerezni. Wittgenstein, a modern ismeretelmélet nagymestere kijelentette: amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. Polcon álló, csengő keményre égett edénynek képzeli magát az ember, pedig lucskos, puha massza forog a fazekas ujjai között. Minden anya halálra szüli magzatát, s a gyermek visszavágyódása a fészek melegébe folytogató ölelés. A csecsemőkori reflex csak a tenyérből tűnik el, a lélek görcsösen tovább kapaszkodik. Soha nem heveri ki a születéskori traumát, a kitaszítást az ellenséges világba. Néha úgy érzem, visszataszító szörnyszülött vagyok. Család szégyene, a látogatóktól gondosan elzárt idióta, aki a kulcslukon átpróbálja meglesni a többiek elképzelt boldogságát. Pedig csupán körül kellene pillantanom, hogy meglássam őket, s bennük igazi önmagam. Az ember azért boldogtalan, mert nem tudja, hogy boldog, mondja Dosztojevszki Kirillovja. Jézus pedig: Isten országa bennetek, köztetek van. Igen, csak egy pillantáson múlik felismerni a testvért, de ez a pillantás a kegyelem dolga. Mert mindegyikünk egy nem létező kulcslukra mered. Én, te, ő. A világ látszat kéreg a semmi fáján, az ember pedig lárva a kéreg alatt. Puszta várakozás a pillanatra, amikor majd kirepül a fényre, a szabadba. A reggel, mielőtt kilépek az utcára, végig tekintek magamon. Oldalvást föntről lefele. Kifogástalan-e az öltözetem, amelyben megjelenek az emberek előtt, a szerep, amelynek látszani akarok. Kifogástalan, gyönyörű egész, magabiztosan kilépek. Este, mielőtt ágyba kerülök, ismét végig pillantok magamon. Milyen vagyok valójában, ahogy az Isten lát engem? Csupa hiányosság, siralmas töredék. Szégyenkezve lefekszem. Esténként és a végső elalvás előtt mérleget készítek. Követel, tartozik, egyenleg. Kegyelemből bepillanthattam a szépség világába. Elmaradt kormányok és pártok elismerése. Hibáimra mentséget találok a többieknél, a bűn szolidáris. A mérleg pozitív, követelésem van. De a magányban, szemben önmagammal, a végítélet bírája előtt állok, s nem kapok felmentést. A mérleg negatív, csődöt mutat. Négy szárnyú angyalok, kerubok takarták be a frigyládát, s benne Isten kőbe írt szavát, a 10 parancsolatot, és aranyvödörben az égi eledelt, a mannát. Két oldalt adoráló angyalok őrzik az oltárszekrénybe zárt szentostyát is. Látványuk felidézi a kisfiút, aki a szoba ablakán át nézi a behavazott madáretetőt, s a pici szárnyasok kétségbe esett küzdelmét a megszokott eleségért. És a visszavonuló katonát, aki fagyott lábbal menetel lebombázott templomok, behavazott tabernákulumok mellett. Felidézi a küldetésünket. Felszínre hozni magunkból az elrejtett Istent, hiszen ezt jelenti az angyal név, küldött. De az angyal erőtlen, Isten rejtve marad. A tökéletesség elérhetetlen. Gyengék vagyunk. Mi lehet a férfi és a nő között a legmélyebb, legbensőségesebb kapcsolat? Mi az az örök női, mely Goethe szavaival felfelé vonz bennünket? Legvégső fokon mi a tárgya a férfi vágyálmainak? A szeretet lény mellett békésen alvó, a szimbólumok erdejében kószáló férfi lelkében mit választ ki az álom illogikája? A férfi vágya, hogy feltekintsenek rá, mint egy fára. De az igazi nagyság a csúcson megsemmisül, és újjászületik az alázatban. Isten országa a kicsinyeké. A mennyország ajtaján nem lehet erőszakkal behatolni. A kicsinyek még jobban érzik, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. A férfi társat keres magának a növekedésben, a megsemmisülésben és az újjászületésben. Nem szolgát, ellenfelet, akit legyőzni és felhasználni kíván céljai megvalósítására, hanem barátot, testvért, akivel szívós alázattal együtt kéri a bebocsátást, várva, hogy megnyíljék az igazság, a jóság, a szépség, vagy a szentség égi ajtaja. A küldetése után hazatérő kerub négy szárnyával így verdeshet a bezárt szentségház ajtaja előtt. Ez az együttlét a vágyakozásban a legtisztább kapcsolat, a legboldogabb hiány. Reményben kiteljesült élet, reménységben beteljesült életközösség. Kétféle csönd van, kétféle kapcsolat, kétfajta néma jelenlét. Az egyik a szeretet építő csöndje. Már túl van a szavakon. Kölcsönös gazdagodás az ajándékozásban. A másik a félelem romboló csöndje. Nem jut el a szavakig, mert minden közlés kiszolgáltatás veszélyforrás. Néma küzdelem, egymást kifosztó jelenlét, taszító kapcsolat. Ha szűk a börtön, két rab fekszik egy pritsen, vaságyon, szalmazsákon. Általában fejtől lábtól, így kényelmesebb. De szalmával tömött vánkost, fejrészt mindenki kap. Közös a hitvesi ágy is, de a párna nem. Közös a bérház, a város, az ország, a kontinens, a bolygó, de a párna nem. A fejek máshol nyugszanak. Életfogytiglan. Thank you. cirkuszi állatok tökéletes produkciója, tökéletes vereségük bizonysága. Az ember kiforgatta őket természetükből, rájuk kényszerítette akaratát. Így fosztja meg a szerelmeseket önmaguktól az az erő, amit szexepilnek, nemi vonzásnak hívnak, ha a vágy nem tud a személyiséget kölcsönösen felszabadító szeretetté érlelődni, s egymást hajszoló, megalázó kényszer kapcsolat marad. A szó emberének pokol az olyan tér, ahol se írni, se beszélni nem lehet, nem szabad, ahol a szépet kiura mérik, mindegyre csak a mocskot teregetik, és a szüntelen zajban összetörik a misztérium teremtő csöndjét. A bűn hiány, a jó hiánya, a szükséges jóé és a jó utáni vágyé, megelégedés a kevéssel, a látszattal, a kudarccal, igénytelenség, beletörődés, belefásulás. Nem kín, metsző hiány, hanem kellemes, zsongító elernyedés. Valami mégsem hagy nyugodni, valami mindig hiányzik. Isten a kárhozat helyén is jelen van. Technikai civilizációnk a mennyiség bűvöletében él, a több termelés megszállottja. A gazdasági fejlődés exponenciális görbéi alapvető egyensúlyvesztésről, az önszabályozás hiányáról tanúskodnak, és a katasztrófa veszélyére figyelmeztetnek. A mennyiségi szabályozás elve csak a minőség lehet. Goethe egyik levelében meghagyta: ne feledjenek el a vasútállomások elé rózsákat ültetni. Tudta, hogy a gépet csak a virág tudja megszelidíteni. Különben a technika lélekölő sivársága felemészti a kultúrát, a gép felmorzsolja az embert, eljön az ördöngősök kora. Ha az ördöngősök hatalomra jutnak, a világ ketté oszlik üldözött tömegekre és magányos üldözőkre, akik megszállott buzgósággal űzik, kergetik a szépség és szabadság pillangóját, hogy gombos tűre szúrva gyönyörködjenek az élettelen rendben. De ez a rend őket is felemészti, megfosztja egyéniségük, emberségük utolsó nyomaitól. Végül marad a halott vázak, ragyogó szárnyak és átszúrt, szikkadt testek szabályos együttese, preparált kollekció, falanszter, szép új világ.
Kuklai Antal nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvasott fel Dobos Katalin. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Karkus István volt, az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Jules Verne a Dunai hajós című regényének negyedik részét Koncz Gábor előadásában hallják.
Harmadik fejezet. Borús Demeter utasa. A váratlan felszólítás valósággal fejbe kólintotta Borús Demetert. Az irataimat datogta. Nincs semmiféle íratom, legfeljebb néhány nekem címzett boríték és a szalkai lakbérnyugtáim. Elég lesz ez? Ezek nem személyi íratok, válaszolt a csendőr kedvetlenül. Keresztlevél, személyazonossági igazolvány, munkavállalási igazolvány, útlevél, ezeket fogadhatom csak el. Van valami ilyesmi? Az égvilágon semmi, mondta Borús Demeter csüggetten. Ez elég kellemetlen lesz önnek, dörmögte a csendőr, akinek úgy látszik cseppet sem volt ínyére, hogy ilyen erélyesen kell fellépnie. Kellemetlen, tiltakozott a horgász. Én tisztességes ember vagyok, elhiheti. Erről én is meg vagyok győződve, hangoztatta a csendőr. Nincs félnivalóm senkitől sem. Különben is mindenki tudja, ki vagyok. Én nyertem meg a Dunai Liga legutóbbi horgászversenyét Sigmaringenben, és minden újság írt erről. Bizonyára lesznek itt is olyanok, akik hajlandó kezeskedni értem. Majd előkerítjük őket, legyen csak nyugodt, biztatta a csendőr. De addig is kénytelen vagyok felszólítani önt, hogy kövessen az őrszobára, ahol majd megállapítják a személyazonosságát.
Az őrszobára, tört ki Borús Demeter, ugyan mivel vádolnak?
A világon semmivel, erősítgette a csendőr, de nekem az a parancsom, hogy szemmel tartsam a folyót, és bekísérjem mindazokat, akik nem tudnak előírásszerű igazolványt felmutatni. Ön talán nem a folyón tartózkodik? Bizony igen. Fel tudja mutatni az iratait? Bizony nem. Így hát be kell kísérnem. A többi nem tartozik rám. Tehát ez hallatlan, tiltakozott Borús Demeter, aki a kétségbeesés határán volt.
Mi csináljunk, válaszolt a csendőr egykedvűen.
Az úti társjelölt, akinek mondókáját olyan hirtelen szakította félbe ez a jelenet, feszült figyelemmel kísérte a vitát, még a pipája is kialudt közben. Elérkezettnek látta a pillanatot, hogy közbelépjen.
Nem volna elég, ha én kezességet vállalnék Borús Demeterért? Attól függ, felelte a csendőr. Ön kicsoda?
Tessék az útlevelem, válaszolta az amatőr horgász, és átnyújtott neki egy összehajtogatott irományt. A csendőr bepillantott az útlevélbe, és hirtelen, mintha csak kicserélték volna.
Ez már más, mondotta.
Gondosan összehajtotta az irományt, és visszaadta tulajdonosának, majd kiszállt a bárkából.
Viszontlátásra, uraim, szólt vissza, és tiszteletteljesen meghajolt az idegen felé.
A történtek miatt már amúgy is meghökkent Borús Demetert, ez a váratlan megoldás teljesen elképesztette. Csak bámult a visszavonuló ellenség után. Közben megmentője folytatta mondókáját ott, ahol az imént abbahagyta, és könyörtelenül fejtette ki érveit. A második ok, Borús úr, az, hogy a folyó a maga számára talán ismeretlen okokból szigorú ellenőrzés alatt áll, mint ahogyan az előbb meggyőződhetett róla. Ez az ellenőrzés lejjebb még szigorúbbá válik, és ha lehet, még ennél is fokozottabbá, amikor majd Szerbián és az Oszmán Birodalom bolgár tartományain ezeken a nyugtalan országokon halad át, amelyek egyébként június 1-e óta hivatalosan is háborúban állnak. Azt hiszem, hogy
útja során meglepetések érhetik, és csak örülni fog, hogy szükség esetén maga mellett érezhet egy becsületes férfiút, aki ráadásul némi befolyással is rendelkezik. Az ügyes szónok joggal meg lehetett győződve arról, hogy nem marad el ennek az érvnek a kellő hatása, hiszen helytállóságát az előbb történtek már eleve alátámasztották. Ilyen tökéletes sikerre azonban még ő sem számított. A teljesen meggyőzött Borús Demeter most már csak az elfogadható ürügyre várt, hogy beadja a derekát. A harmadik és utolsó érvem pedig az, folytatta az utitársjelölt, hogy elnökének, Miklósi úrnak a nevében fordulok magához. Miután a Dunai Liga védnökség alatt kívánja megtenni ezt az utat, csak természetes, hogy a Liga ellenőrizni kívánja a vállalkozás végrehajtását, hogy ilyen módon felelhessen a becsületes lebonyolításért. Amikor Miklósi tudomást szerzett arról, hogy részt akarok venni ebben az utazásban, úgy szólván hivatalos megbízást adott nekem erre. Sajnos nem számítottam az ön érthetetlen ellenszegülésére, és visszautasítottam az önnek címzett ajánlólevelet, melyet át akart nekem adni. Borús Demeter megkönnyebbülten lélegzett fel. Jobb ürügyet már nem is találhatott volna arra, hogy beleegyezzen, ami elől eddig olyan mereven elzárkózott. Miért nem mondta rögtön? Kiáltotta. Így már egészen más. Igazán nem volna szép tőlem, ha ajánlatát még most sem fogadnám el. Elfogadja tehát? El. Nagyon helyes, mondta a horgásporte rajongója, akinek most már teljesült leghőbb vágya. Zsebéből néhány bankjegyet vett elő. Itt az 1000 forint. Akar nyugtát róla? Kérdezte Borús Demeter. Ha nem veszi rossz néven. Borús Demeter az egyik ládából tintát, tollat és egy jegyzetfüzetet vett elő. A füzetből kiszakított egy lapot, és a nap utolsó sugarainak világánál kiállította a nyugtát, amelyet írás közben hangosan fel is olvasott. Ezennel igazolom, hogy az útközben kifogott halak ellenértékeként és az Ulmtól a Fekete-tengerig való utazás költségeire felvettem 1000 forint általány összeget. Szabad a nevét? Kérdezte némi nyomatékkal, tollát fölemelve. Borús utitársa éppen pipára gyújtott. Jéger, Bécs, Leipziger Strasse 45, válaszolta két szippantás között. Negyedik fejezet. Serge Lotko. Földünk különböző vidékei közül, amelyeket a történelmi idők kezdete óta különösen sújtott a háború kostora, bár e tekintetben egyetlen terület sem dicsekedhet különösebb kivételezettséggel, Dél- és Dél-Kelet-Európa első helyen említendő. E területek földrajzi helyzetük miatt küzdőtérré váltak épp úgy, mint Ázsiának a Fekete-tenger és az Indus folyó között elterülő része, ahol végzetszerűen összecsapnak az ősi kontinens egymással versengő népei. Föníciaiak és görögök, rómaiak, perzsák és hunok, gótok, szlávok, magyarok és törökök, és még annyi más nép küzdött egymással e szerencsétlen területekért, vagy azok egyes részeiért. Nem is szólva azokról a hajdan még barbár hordákról, amelyek csak átvonultak ezen a területen, hogy Közép- és Nyugat-Európában telepedjenek le, ahol azután lassú történelmi folyamat során kialakították a ma ismert nemzeteket. A törökök, akik 1356-ba törtek be Európába, 1453-ban pedig elfoglalták Konstantinápolyt, szembe találták magukat azokkal a korábbi hódítókkal, akik előttük törtek be Közép-Ázsiából erre a területre. Ezek, minthogy már régen keresztényekké lettek, kezdtek összeolvadni a helyi lakossággal, és egy helyben élő, szabályszerű nemzetekké válni. Ezek az új nemzetek elszántan védelmezték azt, amit maguk is másuktól hódítottak el. Szlávok, magyarok, görögök, horvátok és germánok elevenfalként álltak a török hódítás útjába, és ha ez a fal helyenként engedett is, teljesen sehol sem omlott le. A törökök tehát még a Kárpátokon innen, a Duna vonalán megtorpantak, sőt hódításaiknak ezt a szélső határát sem voltak képesek megtartani, és amit ma keleti kérdésnek neveznek, nem más, mint évszázadok óta tartó visszavonulásuk története. Ellentétben az előttük jött hódítókkal, akiket ki akartak szorítani, ezek az ázsiai muzulmánok nem tudták beolvasztani az uralmuk alá került népeket. Mint hódítók érkeztek, és azok is maradtak. Hódítók, akik rabszolgáknak parancsolnak. Az ilyenfajta uralom, amit a valláskülönbség súlyosbított, természetszerűleg maga után vonta a legyőzöttek örökös lázongását. A történelem lapjai valóban tele vannak lázadásokkal, amelyek évszázadokon át tartó küzdelmek után 1875-ben Görögország, Montenegró, Románia és Szerbia többé-kevésbé teljes függetlenségéhez vezettek. Ami a többi keresztény népet illeti, ezek továbbra is Mohamed fanatikus követőinek uralmát nyögték. Ennek az uralomnak elviselése 1875 első hónapjaiban még az eddiginél is nehezebbé és gyötrelmesebbé vált. A török császári palotában ekkor a muzulmán reakció kerekedett felül, és ennek eredményeként az oszmán birodalomban élő keresztényekre súlyos adókat vetettek ki, s ezerféle módon irtották, gyötörték, zaklatták őket. A visszavágás nem késett sokáig. Nyár elején Herceg-Govinában ismét lázadás ütötte fel a fejét. A vidéken hazafiakból összeverődött fegyveres csoportok tűntek föl, és élükön vitéz vezéreikkel, Pekó Pavlovicssal és Lubi Braticcsal vereséget vereség után mértek az ellenük kivezényelt regulális csapatokra. A lázadás tüze hamarosan átterjedt Montenegróra, Boszniára és Szerbiára. Egy újabb vereség, mely a török fegyvereket 1876. januárjában a Dugaszorosban érte, végképp felbátorította az elnyomottakat, és a népharagja Bulgáriában is izzani kezdett. A lázadás, mint mindig, úgy most is föld alatti összeesküvésekkel és nagy titokban megtartott összejövetelekkel kezdődött, melyeken részt vett a hazáját lángolóan szerető ifjúság színejava. E tanácskozásokon hamarosan vezérek támadtak, és nagy tekintélyre tettek szert az ott kisebb vagy nagyobb számban egybegyűlt hazafiak előtt. E vezéri tekintét egyesek ékes szólásuknak, mások ragyogó értelmüknek, vagy izzó hazafiságuknak köszönhették. Nem sok időbe telt, és minden csoportnak, a csoporton felül pedig minden városnak megvolt a maga vezére. Ruszcsukban, e fontos dunaparti bolgárvárosban, mely majdnem pontosan Gyurgyevó román várossal szemközt fekszik, a vezéri szerep Sergelatkó Révkalauznak jutott, és azt mindenki rendjén lévőnek találta. Nála méltóbbra aligha eshetett volna a választás. Sergelatkó közel 30 éves ember volt, magas termetű és szőke, mint az északi szlávok, herkulesi erejű, rendkívül rátermett és eszes fiatal férfi. Egy szóval megvoltak benne mindazok a testi adottságok, amelyek valakit alkalmassá tesznek a parancsolásra. Mi több, megvoltak benne mindazok az erkölcsi tulajdonságok is, melyekre egy vezérnek szüksége van. Határozottság a döntések meghozatalában, megfontoltság azok végrehajtásában és szenvedélyes hazaszeretet. Sergelatkó Ruszcsukban dolgozott. Dunai révkalauz volt, hajókat és uszályokat kalauzolt fel egészen Bécsig, vagy annál is feljebb, vagy le a Fekete-tengerig. A részben folyami, részben tengeri hajóutak között maradt szabad idejét, horgászással töltötte. Mint hogy rendkívül rátermet volt, e tudományban nem mindennapi ügyességre tett szert. A horgászattal és a révkalauzkodással szerzett jövedelme gond nélküli életet biztosított számára. Minthogy e kettős foglalkozása következtében életének nagy részét a folyón töltötte, az lassanként életelemévé vált. Gyerekjáték volt számára átúszni a Dunán, bár Ruszcsuknál a folyó olyan széles, mint valami tengerszoros. Kitűnő úszó volt, és nagyon sok fuldoklót mentett ki. Sergelatkót becsületes és egyenes embernek ismerték, és már jóval a török ellenes zavargások előtt nagyon népszerű volt Ruszcsukban. Se szeri, se száma nem volt híveinek, akiket nem is ismert, mint személyesen. Sőt, ha Iván Striga nem lett volna a világon, azt mondhatnánk, hogy az egész város egy emberként a híve volt. Iván Striga is e vidék szülötte, de Sergelatkónak éppen az ellentéte volt. Külsejükben sem volt semmi hasonlóság, bár az útlevelek száraz adatai után ítélve szinte egyformának lehetett volna képzelni őket. Latkóhoz hasonlóan Striga is magas, szélesvállú, erőteljes, szőkehajú, szőkeszakálú férfi volt. Neki is kék szeme volt. De a hasonlóság nem terjedt túl ezeken az általánosságokon. Latkó nemes vonásai szívélyességet és nyíltságot árultak el, míg Striga gonosz arckifejezése ravasságról és hideg kegyetlenségről beszélt. Ami pedig a lelki tulajdonságokat illeti, még nagyobb volt az ellentét kettőjük között. Míg Latkó élete nyitott könyv volt, senki sem tudta volna megmondani, hogy Striga milyen úton módon jutott a tékozlóan költött, töménytelen aranyhoz. Minthogy senki semmi biztosat nem tudott, az emberek képzelete szabadon csapongott. Azt mondogatták, hogy Striga országa és népe árulója, az elnyomó törökök fizetett kéme. Arról is suttogtak, hogy a kémkedés mellett alkalomattán csempészettel is foglalkozik, és hogy a vám kijátszásával sokszor és sokféle árut juttatott át a folyó, román partjáról a bulgár partra, vagy fordítva. De fejcsóválva még azt is mondogatták, hogy ez mind semmi, és hogy Striga közönséges rabló, aki fosztogatás útján jut a legtöbb pénzhez. Azt suttogták, de hát mi mindenről nem szól a fáma. Annyi bizonyos, hogy egy titokzatos ember visel dolgairól semmi pontosat nem tudtak. Ha igaz volt mindaz a rossz, amit az emberek feltételeztek róla, akkor Strigának kétségtelenül nagyon ügyes embernek kellett lennie, mert sohasem tudták rajta kapni. Ezeket a mendemondákat minden esetre csak bizalmasan suttogták az emberek, senki sem mert volna nyíltan rosszat mondani erről az emberről, akinek könyörtelenségétől, erőszakosságától mindenki rettegett. Striga tehát egyszerűen túltehette magát a szóbeszéden, sőt az általános megbecsülés jeleként magyarázhatta az udvariasságot, melyet sokan gyávaságból mutattak iránta. Így hát szabadon garázdálkodhatott a városban, és a legelvetemültebb emberekből összeverődött bandájával együtt háborítatlanul kavarta fel a várost, féktelen tivornyáinak zajával. Nyilvánvaló, hogy semmiféle kapcsolat nem alakulhatott ki egy ilyen ember és Latkó között, aki egészen más életet folytatott. Hosszú időn át valóban csak hírből ismerték egymást. Az észszerű az lett volna, ha ez a későbbiekben is így marad. A sors azonban fittyet hányt az észszerűségnek. Úgy volt megírva, hogy a két embernek egyszer, mint engesztelhetetlen ellenfeleknek, szembe kell kerülniük egymással. Nagysa Gregorovics, akit az egész város szépségéről ismert, akkoriban 20 esztendős volt. Előbb anyjával, majd egyedül Latkó szomszédságában lakott, és a révkalauzt kora gyermeksége óta ismerte. A Gregorovics házban már régóta nagy szükség lett volna egy férfi emberre. Nagysa apját ugyanis már történetünk előtt 15 évvel megölték a törökök, és az elnyomott, de be nem hódolt hazafiak még ma is reszkedtek a felháborodástól, valahányszor erre a gyalázatos gyilkosságra visszaemlékeztek. A minden támasz nélkül hátramaradt özvegy derekasan dolgozni kezdett. A szlávoknál a legegyszerűbb parasztnők is csipkével meg hímzéssel díszítik szerény öltözéküket, és özvegy Gregorovicsnénak, aki jól értett a hímzéshez és a csipkeveréshez, ilyen módon sikerült a maga és lánya megélhetését biztosítania. A zavaros időket azonban leginkább az egyszerű emberek sínylik meg, és a szegény, csipkekészítő asszony bizony sokszor szorult helyzetbe került volna, a Bulgáriában állandósult anarchia miatt, a Latkó tapintatosan nem segíti. Lassanként igen bensőséges barátság alakult ki a fiatal révkalauz és a két egyedülálló nők között, és a legény ember szabad idejét gyakran töltötte a békés, vendégszerető házban. Latkó esténként gyakorta kopogtatott be Gregorovicsékhoz, és ilyenkor hosszan elbeszélgettek a csendben zümmögő szamovár körül. Máskor Latkó sétálni, vagy dunai horgászatra hívta meg Gregorovicsnét és leányát, hogy így viszonozza a szíves vendéglátást. Amikor Gregorovicsné erejét a szüntelen munka felőrölte, s az asszony megtért férje mellé a temetőbe, nagysra továbbra is számíthatott Latkó pártfogására. A révkalauz most még nagyobb odaadással vigyázott az árván maradt leányra, úgyhogy nagysa egy pillanatig sem maradt védelem és támasz nélkül, miután szerencsétlen édesanyja, akinek kétszeresen is köszönhette életét, meghalt. Így történt, hogy amint teltek múltak a napok, szinte észrevétlenül szerelem ébredt a fiatalok szívében. De végül is triga lett az oka annak, hogy szerelmüket meg is vallották egymásnak. Amikor ugyanis triga egy ízben megpillantotta Ruszcsuk szépét, ahogy nagysát most már városszerte nevezték, zabolátlan természetének egész lobbalékonyságával és vagyságával beleszeretett. Olyan ember volt, aki megszokta, hogy minden vágya, minden szeszélye azonnal teljesül, így hát felkereste a lányt, és azonnal megkérte a kezét. Most azonban életében első ízben leküzdhetetlen ellenállásba ütközött. Nagysa nem törődött azzal, hogy ez a félelmetes ember gyűlölni fogja, és kijelentette, hogy soha semmi körülmények között nem hajlandó hozzá menni. Stéga hasztalan próbálkozott másodszor is. Mindössze annyit ért el, hogy amikor harmadszor is megjelent, a lány már be sem engedte a házba. Striga erre égtelen haragra lobbant. Nem tűrtőztette magát, a legvadabb szitkokat szórta a megretten nagysára. A lány szorultságában mi más tehetett, mint hogy átszaladt Serge Latkóhoz, és elmondta neki, hogy milyen veszedelmes helyzetbe került. A révkalauz, amikor meghallotta a történteket, épp oly haragra gerjedt, mint az imént Striga. Nem is hallgatta végig a lányt, hanem rettentődővel kitört a másik férfi ellen, aki szemet mert vetni nagysára. Amikor a leánynak végre sikerült lecsitítani a Latkót, pironkodva megvallották érzelmeiket, és most már tisztában voltak egymással. S egy óra múlva Serge és Nagysa örömtől csillogó szemmel, repeső szívvel, mármint jegyesek csókolták meg egymást életükben először.
Jules Verne a Dunai hajós című regényének negyedik részét Koncz Gábor előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.